Köszöntelek benneteket ezen a kis előadássorozaton. Az előadássorozat harmadik előadása. A mai témánk címe, hogy a két út és a két kapu, a megkülönböztetés fontossága. És ugye az a címe, hogy a sorsunkat meghatározó jézusi tanítások. Hát ez elég komoly cím, hogy a sorsunkat meghatározó, és igaz is. És úgy látom, hogy a hegyi beszéd témái leginkább a téma felvetés. És akkor olvassuk el ezt a igeverset, ami a hegyi beszédből ide vonatkozik. Máté evangélium a 7. fejezet 13. 14. versszakát. És közösen gondolkodjunk ezen a jézusi példabeszéden. Máté 7. 13. 14. Meg tudná valaki mondani, csak úgy fejből, hogy a fejből nem, hogy mi van előtte a 12. versben, egy nagyon híres. Amit szeretnétek, hogy az emberek, igen, és ezután jön ez a két ige. Majd látjátok, hogy lesz összefüggés is, de akkor olvassuk el ezt az igét most, ezt a két igét. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Mit is mond itt Jézus? Azt mondja, van kétféle kapu és kétféle út. Az egyik szoros és keskeny, a másik széles és tágas. Azt mondja, hogy a keskeny út az életre visz, a széles út a veszedelemre visz. Aztán a harmadik gondolat, amit elmondhatunk csak így felolvasásszerűen, hogy a széles úton sokan járnak, a keskeny utat és a keskeny kaput pedig kevesen találják meg. De ezek nagyon fontos gondolatok, hogy az egyik az életre visz, ez a szoros kapu az életre visz, szoros út, a másik a veszedelemre visz. A széles úton sokan járnak, tulajdonképpen, azt mondja, széles az az út, mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. A keskeny úton pedig kevesen vannak, keskeny úton kevesen járnak. Kevesen vannak ezen az úton, és ezeket úgy hívja, hogy akik megtalálják azt. A keskeny út és a szoros kaput kevesen találják meg. Itt mindjárt ugye felvethetjük azt a kérdés, hogy miért találják meg kevesen a keskeny utat, és miért járnak sokan a széles úton?
A széles út megadott, azt keresni.
A széles utat nem is kell keresni, ugye? Azon lehet járni, anélkül, hogy keresni kéne. A keskeny utat pedig meg kell keresni, és kevesen találják meg azt. Ugye mivel jár a két út követése? Az egyik az életre visz, a másik a halálra, vagyis a veszedelemre. De ez nem látszik annak először. A keskeny út a szűkösebb, úgy tűnik, hogy azon kényelmetlenebb járni. Azt inkább nem választom, mert ott szoros a kapu, meg keskeny az út. Bár ezt találtam meg, de ez nem annyira komfortos, míg a széles úton pedig hát ugye könnyű megtalálni is, meg könnyebb járni is azon. Ha nem haragusztok, én mindjárt itt felidézem nektek a gondolatok a hegyi beszédről című könyv ide vonatkozó szakaszát, hogy a széles úton miért járnak többen. Miért választják többen, vagy nem is választják többen, hanem egyszerűen tömegek járnak azon. Laci?
A hétköznapokra, a legnagyobbra megnézett az életet, hogy hogyan zajlik az élet, akkor vissza tudunk következtetni, hogy amivel jár a széles út, azért is választák mindenre széles utat, mert az azzal jár, nem kell szemben menniük másokkal. Nem csak sok dolgozik el. Tehát egyszerűen, tehát itt van a hivat, nézzetek meg a tért, a szabad térű nadrágba, nem feltűnő, ha valaki szabad térű nadrágba megy, mert az a hivat. Mindenki abban jár szinte. Aki nem jár abba, az már úgymond majdnem, hogy kinéz.
Ez még nem olyan nagy probléma. Ugye a szakadt tér...
A törvényszerűségre
igen.
Hogy ami törvényszerű az egyik dolognál, az többé a másiknál is.
Sokkal súlyosabb dolgokat fogalmaz meg, ezért mondtam, hogy mindjárt bevezetőnek egy ilyen keményebb megközelítésben fogalmazza meg Ellen White a széles úton járókat. Miért járnak a széles úton? Szóval nagyon jó, amit mondtál, de ugye ennél komolyabb problémák vannak, mint szakadt farmer, meg a nem. Csak egy példa, igen, csak jobb példákat kell keresnünk most, meg erősebb példákat, és itt majd mindjárt látjuk, hogy mit. Ugye, ami a veszedelemre visz, azt mondja itt az idézetünk, hogy az a halál útja. Ezt nem fogod most kivetíteni, ezt az idézetet? Vagy nem tudod, ugye? Csak ez. Aha. Jó. Most, ha kérném, csak a széles utat vetítsük ki, jó? Ez pedig a... Hát nem tudod, csak külön, együtt van. Egy mondatban van, akkor csak a 13-ast, jó? Csak a 13-ast főleg. Csak a 13-as, igen, ez a széles út. Azért megdöbbentő ez a kijelentés, mert mindjárt a szögfejére út, hogy a széles úton kik járnak, akik tulajdonképpen ami a veszedelemre visz. A halál útján a legnagyobb kényelemmel haladhat az egész emberiség. A legnagyobb kényelemmel. Minden világiasságával, haszonlesésével, büszkeségével, becstelenségével és erkölcsi züllöttségével. Ott szabad tér nyílik mindenféle véleménynek és tanításnak. Bő alkalom kínálkozik mindenkinek, hogy a saját hajlamait kövesse, és hogy azt cselekedje, amit önzése kíván. Keresni sem kell a kárhozat útját, mert tágas a kapu, az út széles, és minden megerőltetés nélkül haladhatunk rajta. Szóval ez a széles utoljárókat olyan döbbenetesen jellemzi, a széles utoljárókat. Azt mondja, hogy világias, haszonleső, büszke, becstelen, erkölcsi züllöttség, szóval nagyon, nagyon, nagyon kemény megfogalmazások. És itt aztán szabad tér nyílik minden véleménynek, minden tanításnak. Mindenki követheti a saját hajlamait. Azt mondja, hogy és azt cselekedje, amit az önzése kíván. És ezt nem kell keresni, ez az emberi természethez alkalmazkodik. Ez az emberi természetnek az útja. Az emberi természet tulajdonképpen, amit a hajlamai kíván, azt követi, és az szerint jár. Úgyhogy ezen tényleg nincs mit keresni a széles úton, az ott van mindenkinek a szívében, hogy így mondjam, hogy ezen a széles úton induljon és járjon. Igen?
Talán egy húszó, amit mondtál belőle, mivel széles az út, minden belefér.
Minden belefér, igen, minden.
Ez még belefér, ez is belefér.
Igen. Hogy saját hajlamait kövesse. Azonban kicsit most térjünk át rögtön a Márk 8:34-36-ra, hogy a keskeny úttal mi jár együtt. A keskeny úton járás mit jelent? Mit jelent együtt? Mit jelent a keskeny úton járás? Jézus Krisztus megfogalmazása ez, többször megfogalmazta több helyzetben, de itt most ebben a Márk 8:34-38-tól terjedő szakasz szeretném felidézni. Megvan? Igen. A sokaságot pedig az ő tanítványaival együtt magához szólítván mondta nekik. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt, valaki pedig elveszti az ő életét, én értem, érettem, és az evangéliumért az megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Tehát Jézus azt mondja, hogy az az út, amit ő kínál, az tulajdonképpen egy szoros út, vagyis egy keskeny út. Ő a keskeny útra hívja az embert, itt nem ez a kifejezés használja Jézus, hogy gyertek a keskeny útra, hanem ez törvényszerűen következik abból, amitől majd megértünk ebből, hogy a keskeny út az tulajdonképpen nem az emberi természethez közel álló út. Mert mi jár a keskeny úttal együtt járni, vagyis Jézus követését mit jelenti? Mi jelenti? Azt mondja, ha valaki én utánam akar jönni, csak ezt a három szót szeretném felidézni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Először fordítsuk negatívba, hogy a széles úton járók hogy tekintenek erre a felhívásra. Így. Hát ha valaki, én nem akarok Jézus után menni, én nem akarom őt követni. Ez az első. A második azt mondja, tagadja meg magát. Hát miért tagadjam meg magam? Hát amit kívánok, amit szeretnék, amit a hajlamaim diktálnak, azt most miért tagadnám meg? Ételben, italban, fizikai, lelki dolgokban, stb. És vegye fel az ő keresztjét. Dehogy veszem fel a keresztet. Miféle keresztet vegyek föl? Van nekem elég bajom. Mi az, hogy még az ő keresztjét is vegye fel, és úgy kövessen engem? Tehát itt most lefordítottam a széles úton járók gondolkodását ebből az igéből, hogy nem akarom követni Jézust, nem akarom megtagadni magam, és nem akarok semmiféle keresztet fölvenni. És utána így, mert valaki meg akarja tartani, és meg akarja tartani az ő életét, ennek az lesz a következménye, hogy elveszíti azt, ugye, hogy a széles út vége a veszedelemre visz. Valaki pedig elveszti az ő életét, én érettem, és az evangéliumért megtalálja azt. Itt már érezzük, hogy itt két nagy csoportra oszlik az emberiség, ugye? És majd fogjuk ezt a keskeny úton járó csoportot még két csoportra osztani. Most a két nagy emberi, két részre osztjuk az emberiséget, úgy, hogy akik azt mondják, hogy én a széles úton akarok járni, a másik azt mondja, hogy én azért fölvállalom a keskeny utat. Mert hogy megismertem Jézust, megismertem az ő áldozatát, megismertem az ő szeretetét, vonzódom a nemes dolgok iránt, vonzódom a lelkileg magasabb rendű dolgok iránt, vonzódom az iránt is, hogy én valahogy más emberré váljak. Nekem szimpatikus ez, és elindulok ezen az úton, és Jézus tanítása is szimpatikusak, és hát bizonyos értelemben mondhatjuk azt, hogy hát én követni akarom őt, talán még azt is mondhatom, hogy meg akarom tagadni magam, ugye, hogy tagadja meg magát, és fel tudom venni Jézus keresztjét, és úgy akarom követni őt. Tehát van így, mondjuk, hogy ez a fele-fele most, hogyha 8 milliárd ember él a Földön, tegyük fel, hogy 4 milliárd vallásos, vagy mondjuk 2 milliárd keresztény, akkor nem fele-fele, hanem 6 milliárd, aki Hát nem, mert azért a más vallások sem azt tanítják, hogy járj a széles úton. Maradjunk abba, hogy van egy nagy csoport, akik így gondolkodnak, hogy a keskeny úton fogok járni, egy nagy csoport meg azt mondja, hogy engem ez nem érdekel. Én semmiféle keresztet nem akarok hajlandó hordani, és egyébként is mit tagadjak meg magamon, ha egyszer boldog akarok lenni, egy életem van, egyszer élünk, mindenki éljen úgy, ahogy akar. Nos, igen ám, de van itt egy olyan kijelentése Jézusnak, hogy a keskeny úton járók közül is, akik úgy tűnik, hogy a keskeny úton járnak, nem igazán járnak azon, vagy csak úgy immel-ámmal járnak azon, de ezt nem így, hogy ennek megvan a szakkifejezése, hogy járnak rajta, és kik azok, akik igazán a keskeny úton járnak. Nos, Lukács evangélium a 13. fejezetében beszélt Jézus egy példázatban, egy rövid példázatban erről, hogy nagyon sok keresztényről el lehet mondani, hogy igyekeznek bemenni a szoros kapun. Igyekeznek. Tényleg úgy szeretnének bemenni, mert tetszik nekik a Biblia, tetszik nekik a vallásos élet, hogy így mondjam, meg még az örök élet is tetszik nekik, hogy oda szeretnének bejutni. Így mondja Lukács 13:24-25-től. Okay, jó, ez az. Mondja, igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert sokan, mondom néktek, igyekeznek bemenni, és nem mehetnek. Tehát látjátok, ott a legfelső versben mindjárt azt mondja, hogy sokan, mondom néktek, igyekeznek bemenni a szoros kapun, és mégsem, tehát igyekeznek is, és mégsem mennek be. Azt mondja, mikor már a gazda felkérés bezárja az ajtót, és kezdetek kívül állani, és az ajtót zörgetni, mondván, Uram, Uram, nyisd meg nékünk, és ő felelvén ezt mondja nékik, nem tudom, honnét valók vagytok. Ti. Akkor kezditek mondani, hát te előtted ettünk és ittünk, és a mi utcáinkon tanítottál. De ezt mondja nékik Jézus, mondom néktek, nem tudom, honnét valók vagytok ti, távozzatok el én tőlem mindnyájan, kik hamisságot cselekeztek. Tehát arra szeretném a kedves figyelmeteket felhívni, hogy sokan, itt az első vers, sokan, mondom néktek, hogy igyekeznek bemenni a szoros kapun. Tehát az előbb azt mondtuk, hogy van egy csoport, akik nem is akarnak bemenni, ők a széles úton járnak, mert nekik az tetszik. A másik pedig azt válaszol, hogy én a szoros úton akarok járni, a keskeny úton, és be akarok menni a szoros kapun. És erre mondja Jézus azt, hogy a szoros kapun, akik járnak, és oda igyekeznek, hogy bemenjenek, igyekeznek is, hogy bemenjenek, nem fognak bemenni. Igen, majd mindjárt meglátjuk, hogy miért nem mehetnek be. Valami miatt ők nem mehetnek be, mert Jézus azért azt mondja, hogy hát ők is azt mondják, Uram, Uram, hát te előtted ettünk, ittunk, és mindent csináltunk, és tanítottál bennünket, és csodálatosan ismertünk téged, és még másik helyen mondja, hogy nagy jeleket és csodákat is tettünk, vagy hogy mondjam, nagy gyógyítások, ugye, és egyebeket végeztünk. És Jézus azt mondja, hogy hát mondom néktek, én nem is tudom, hogy honnét valók vagytok ti, akik a szoros úton jártatok, azt se tudom, hogy kik vagytok. Távozzatok el én tőlem mindnyájan, akik hamisságot cselekeztek. Igen?
Nem találják meg azt a gondolkodásmódot, ami Jézusban volt. Tehát így, hogy az a gondolkodásmód legyen bennetek, ami a Krisztus Jézusban volt, mondja egy műszövetségi ige, hogy megtalálni azt az indítékot, azt a gondolkodásmódot, ami Jézusban van, ha azt szerint cselekszik keresztény, akkor megtalálja. De ha nem...
mondasz valamit, igen, mondasz valamit, igen.
Tehetsz sok minden nagy dolgot, de nem abban a szellemben.
Igen, igen.
Most
mondjunk el egy olyan, tehát látjátok itt, erre figyeltem fel, hogy sokan mondom néktek, hogy igyekeznek bemenni. Tehát nem is azt mondja, hogy hát úgy be is akarnak menni, nem is akarnak bemenni. De végül nem mennek be. Tehát igyekeznek is bemenni. Igyekeznek bemenni a kapun, a szoros út végén. És nem mennek be. Tehát kicsit még mélyítsük ezt a problémát, mert mindjárt megoldjuk, akkor már mehetünk is haza. Bocsánat. Igen. Ennél Igen, de ez mindig az egyébként, amit mondtál, hogy hitáltal, meg törvénycselekedeteiből. Ugye én most egy kicsit ilyen, bocsánat, te a parancsolsz? Ja, igen. Most én egy picit, mivel hogy evangelizációs előadásra készültem, ezért egy történetet szeretnék felidézni, hogy kicsit gondolkodtassam a hallgatókat. A gazdag ifjú példázatát. Hát ő azért egy jó irányt vett, nem? A gazdag ifjú. Amikor Jézus megszólította őt, emlékeztek rá? Sőt, a gazdag ifjú, amikor látta, hogy Jézus ott gyerekeket gyógyít, és a gyerekeket tanította, Máté 19-ről beszélünk, akkor utána azt látta a gazdag ifjú, hogy hát én szeretnék a tanítványa lenni. Én ilyen életet szeretnék élni. Szeretnék olyan lenni, mint a mester. És oda szaladt Jézushoz, hogy jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. Ugye? Tehát nagyon meg volt indulva, és mit mondott a gazdag ifjú? Ja, mit mondott Jézus? Hát tartsd meg a parancsolatokat. Melyeket? Ismerjük, ugye? Tiszteld atyádat. Érdekes, nem az első 4 parancsolatot.
Azok nem mentek be.
Na most, bocsánat, köszönöm szépen, próbáljuk ezt a gondolatmenetet követni, amit most felvetettem a történet kapcsán, és akkor majd a végén meglátjuk, hogy mire jutunk. Tehát nagyon sok emberben, most egy kicsit gondoljuk bele magunkat, hogy gazdag ifja. Lehet, hogy mi vagyunk a gazdag ifjú. Most egy picit helyezkedjünk bele az ő megindulásába és fellelkesedésébe. És hát, hogy én tényleg Krisztust akarom követni, tényleg szeretnék olyan lenni, mint a mester, sőt, még szolgálni is szeretném őt. És akkor elindul Jézussal a párbeszéd, hogy hát milyen parancsolatok, ezt is, azt is, amazt is. Mit mond erre a gazdag ifjú? Mindezeket ifjúságomtól fogva megtartottam. Tehát nem is mondhatjuk azt, hogy hitetlen volt, meg semmi nem érdekelte a vallásból, mert ő gyerekkorától fogva valahogy ezekkel így kapcsolatban volt, ezekkel a törvényekkel, és hát ő úgy is élte meg az életét, úgy visszatekintve azt mondta, hogy gyakorlatilag én így éltem eddig is, amiről te most beszélsz. Én ezt se tettem, azt se tettem, amazt se tettem, azt megtettem, amit te most elmondtál. És akkor erre mit mondott Jézus? Nagyon szép, nagyon derék dolog ez, amit mondtál, de van egy fogyatkozásod. Úgy emlékszem, hogy a gazdag ifjú erre nem kérdezett vissza, hogy de mi az, mert rögtön folytatta Jézus, azt mondja, eredj el, add el vagyonodat, és oszd szét a szegények között, és jár, kövess engem. Tehát akkor utána gyere és legyél az én szolgálatomba, legyél az én tanítványom, legyél az én munkatársam. És hogy folytatódik ez a történet? Hogy azt mondta a gazdag ifjú, hogy jó, a felét eladom, a felét neked adom. Nem. Az a döbbentes, hogy semmit nem reagált rá, még azt se olvashatjuk, hogy magába szállt volna, tékozló fiú, hanem azt olvashatjuk, és megszomorodva elment. Ennek hallatán, a Máté 19-et ki lehetne kicsit, Máté 19-et ki lehetne vetíteni? A 16-tól 26-ig. Igen, mondj itt sok mindent, szerest fel a barátodat, mint tenn magad, mondta, és azt mondta, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva, mi fogyatkozás van még bennem? Ja, és akkor egy másik evangélista mondja, hogy egy fogyatkozásod van, nem itt a Mátéban. Jézus csak ennyit mondott, ha tökéletes akarsz lenni, mert te most magadat valószínűleg annak tartod, ugye, ezek után, hogy itt te mindent így cselekedtél gyerekkorodtól fogva. Ha tökéletes akarsz lenni, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, és jer és kövess engem. És erre mondta Jézus, tehát nagy lelkesen mondta Jézus, hogy gyere, tehát még pozitív felszólítást is mondott, hogy add el, szabadulj meg a vagyonodtól, oszd szét a szegényeknek, ha tényleg az én tanítványom akarsz lenni, és kincsed lesz a mennyben. És gyere és szolgálj nekem. Az ifjú pedig a beszédeket hallván elment megszomorodva, mert sok jószága volt. Mert gazdag volt. És ezután Jézus azt mondta, Jézus pedig odafordult a tanítványainak, ugye mondta nekik, bizony mondom néktek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyeknek országába. Ismét mondom pedig néktek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. A tanítványok pedig ezeket hallván felettébb álmélkodtak mondván, kicsoda üdvözülhet tehát. Jézus pedig rájuk tekintvén mondta nékik, embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Na, itt térünk vissza arra, hogy hát akkor vannak, akik vágyakoznak az eredeti görög szövegben egyébként, amit mondtam, hogy sokan igyekeznek bemenni, de nem mennek be. És a másik felhívásom pedig az, igyekezzetek bemenni a szoros kapun. Tehát ott az igyekeznek, ott az eredeti szövegben az a szó szerepel, hogy vágyakoznak bemenni. Csak vágyakoznak, de nem mennek be. És egy másik helyen azt mondja Jézus, hogy ne csak igyekezzetek, hanem agonizó küzdelemmel, élet-halál harccal akarjatok bemenni a szoros kapun, mert igazából csak azok mehetnek be. Szóval itt most elérkeztünk az egyik csoport, aki mondjuk a 8 milliárd emberből mondjuk a fele be akar menni a szoros kapun, de abból is lefelezhetjük, az egyik fele vágyakozik bemenni, a másik fele pedig élet-halál harcot vív azért, hogy bemenjen. És itt jutunk el oda, hogy lehet bemenni a szoros kapun. És kik nem tudnak bejutni a szoros kapun, akik pedig a keskeny úton járnak. Lehetséges, hogy keskeny úton járunk, és nem megyünk be a szoros kapun? Eljutunk a kapuig, és visszaküldenek onnan, hogy hát nem is ismerlek titeket. Parancsolj!
Szerintem, akik megszokták az addig életüket, és nehezen szoktak el a keskeny úton, azok csak vágyakoznak, de igazából még nem tudnak bemenni. Ez is szerintem nem időkérdésre, mert lehet, hogy így tudnám bekomlatni, mert így
Na most akkor egy kicsit gondoljuk át, hogy mi a különbség a vágyakozók között, vagy akik vágyakoznak bemenni, vallásos életet élnek, ismerik a Bibliát, jó embereknek látszanak, és talán azok is tisztes polgári jó életet élnek, vágyakoznak az örök életre. Mi a különbség ezek között, és azok között, akik végül tényleg bemennek? Akik tényleg bemennek, ők kicsodák, milyenek? Visszatérhetünk a gazdag ifjú történetére, hogy a gazdag ifjú miért nem választotta Jézus követését, a keskeny utat. Ez az egyik dolog. Ez is jó, igen. Mi hiányzott a gazdag ifjúból, hogy vállalja azt, hogy vállalja a Jézus követését? Mit nem tudott fölvállalni?
Nem, hát az ő a gazdagságában bízott, a gazdagságában, és nem bízott Jézus, nem tud rábízni magát Jézusra.
Igen.
Valami ilyesmi van, tehát szembe került a saját gyengeségével, a saját, úgy mondjam, megkötözöttségével, vagy hogy mihez fűződött nagy bizodalma. Ugye gazdagságában ő tehát kényelmesen érezte magát addig, mert ő neki volt vagyona, mindig volt mire támaszkodni.
Szeretném megkérdezni, hogy a gazdagság az bűn. Ugye nem, bocsánat, provokatív volt. Tehát ha valakinek sok pénze van, Jézus nem mondta mindenkinek, hogy szabadulj meg a gazdagságtól, mert csak szegény emberek lehetnek keresztények. Ilyet azért nem mondott. Olyat mondott, hogy nehezebb a gazdagnak a mennyek országába bejutni, mint a tevének a tűfokán átmenni. Na most ez szerintetek mire vonatkozik?
Igen,
nem, igen. Igen.
Tudta volna rám a bízni magát Jézusra, vagy pedig inkább abba kapaszkodott, ami biztosnak rám.
Kimondhatjuk tehát, hogy vannak dolgok az ember életében, amit meg akar tartani magának, mert jobban bízik ebben akár a gazdagsága, akár valami élvezete vagy szokása, vagy tényleg valami rossz szokása is lehet ez a gazdagság, vagy lehet ez valami fölösleges érdeklődés, valami olyan irány, hogy én állandóan csak kirándulni akarok, meg utazgatni, mert nekem ez kell az életbe, hogy elmenjek Mexikóba, meg nem tudom, Brazília. Most nem az utazást akarom, de hogy bizonyos dolgok, és nem az utazást akarom ezzel leértékelni, hanem az, hogy elébe kerül, és igen, bálványá válik szinte valami, ami Krisztus követését, odaszánását, a keskeny úton a tagadja meg magát, nem tudom felvenni. Nem tudom ezt fölvenni. Még kicsit engedjünk.
Úgy fogom azt mondani, hogy van egy szilárd talaj a lábamat, amit szilárdnak érzek, és valaki arra kér, hogy létezik egy hullámzó.
Igen.
Számomra hullámzó talajra, ami nem szilárd. Miközben a valóságban a fordítás pedig az, hogy az, amit én bizonytalan és amit én biztonság tartok, az meg úgy mondja Jézus, hogy ilyen barba ember, hogy mi van akkor, hogyha holnap elkérik a felelmédet, és az a gazdagságot összefizetően nem csak érdezenek.
Igen, igen. Köszönöm szépen, hagyjunk szóhoz jutni másokat is.
A gazdag ifjú példázatánál nem a gazdagság megrovása a cél, hanem hogy azt, ami neki van, azt mire használja föl. Tehát, hogyha azzal a gazdagsággal úgy akarna élni, hogy az Isten által tetsző módon, tehát őt megvizsgítve, akkor ez szerintem még áldások is érhetnék is. Ahogy láttuk más bibliai példát.
Igen, is, igen. Hogy oszd szét a szegényeknek, igen, akár azt is, igen. Vagy jó célokra használd.
Igen. Aha.
Igen, parancsolj.
Hasonlót akartam én is mondani, hogy nem tudod cselekedni, nem tudtam az embereknek szépen.
Igen, mert azt mondta, hogy igen, mert Jézus belelátott, igen, tulajdonképpen az, hogy Jézus látta ennek a fiúnak az életében azt, hogyha ezt a gazdagságot megtartja, ezt a vagyont ő továbbra is gyarapítani, meg akarja tartani, nem tudja az ő szolgálatát, majd Jézus szolgálatát teljes szívvel végezni, mert ugye nem lehet két úrnak szolgálni, vagyis az, hogy ő ezt a tekintélyes, jómódú imidzset, vagy hogy mondjam, ezt a képet magáról nem akarta teljesen levenni, vagyis az, hogy ő egy kényelmes, komfortos, egy ilyen gazdag életet él, ezt ő nem akarta felszámolni, úgy gondolta, hogy talán lehet együtt is Jézus követésével ezt élni, de lehetett volna megtartani a gazdagságot, ha tényleg abba gondolkodik, hogy ezt csak jóra fordítani, csak mások áldására fordítani, csak az Isten szolgálatára fordítani, akkor megtarthatta volna, de Jézus nagyon jól tudta, hogy ez a fiú nem tartott lelkileg, hogy ő ezzel a gazdagsággal együtt tudná Jézust követni. Nem tudná, nem képes rá. Leköti őt ez a gazdagság. Ezért mondta Jézus, hogy menj el, oszd el, és utána gyere, és szolgáljunk együtt. Mert neked ez túl nagy bálvány, ez túl nagy bálvány neked. Túlságosan hozzá kötődik a szívedhez. És ezzel te nem tudsz, itt érünk oda-vissza, hogy na, a szoros kapu, és az életre halálra való, tehát az igyekező meg a vágyakozók és a valóban szoros kapun akarók járni, azok képesek megszabadulni attól, ami őket akadályozza a Krisztus követésben. A szokásaiktól, akár ha gazdagság az akadályozza őket, vagy valami hobbi, vagy valami, ami elvonja őket a Krisztus követéstől. Mitől? Amit mondtam, hogy tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen engem. Tehát valahol az ember továbbá is rabja akar maradni, úgy határoz, hogy rabja akar maradni, vagy továbbra is birtokolni akarja azt a dolgot, mert ő nem rabnak érzi magát, persze ezt csak mi mondjuk, birtokolni akarja azt, hogy gazdagság, stb., amit már elmondtunk. És ez azt hiszi magáról, hogy szoros kapun jár, de végül nem. Jut be a szoros úton jár, de a szoros kapun nem jut be. Nincs más esetleg, aki szeretne hozzászólni, nehogy az legyen, hogy mit Lacival elbeszélgetünk az előadás alatt. Laci, lehet, hogy te is kicsit úgy fogd vissza magad, hogy elnézést, majd a végén, jó? Mert nehéz ám úgy figyelni, hogy nem tudom, ti, nektek mi a vége. Én szívesen adok szót, csak nehogy... Tessék, itt ilyen beszélgetünk egymással veled az előadás közben, a testvérek meghallgatják. Most bocsánat, én azt szeretném, esetleg más is hozzászólna, de mennénk tovább, jó? Tehát a gazdag ifjúnál ez a probléma. A másik dolog pedig, hogy Erzsike?
Nekem az jutott eszembe, hogy egy kicsit kapcsolódik a 10-10 kérdés dotához. Ezt a vágyakozás meg lehet. Hiányzik a Szentlélek.
Így van. Munkája. Így van. És akkor itt felolvasom a gondolatok a hegyi beszédről ide vonatkozó részt, hogy kik azok, akik igazán a keskeny úton járnak. Mert ez is tényleg olyan jó összefoglalása. A széles utat már elmondtam, vagy felolvastam, a keskeny utat pedig így folytatja, így fogalmazza meg Ellen White. A keresztény élete folytonos harc és küzdelem. A győzelmet azonban emberi erővel nem vívhatja ki senki. A harctér az emberi szív. A megvívandó harc a legnagyobb, amit valaha ember vívott. És abból áll, hogy saját énünket átadjuk Isten akaratának, hogy szívünket Isten szeretete irányítsa. A test és vér kívánságából született régi természetünk nem örökölheti Isten országát. El kell hagyni régi útjainkat, örökölt hajlamainkat és eddigi szokásainkat. Én szerintem ez egy teli találat, ez a megfogalmazás is. A legnagyobb megfogalmazás, vagyis a legfontosabb mondat, én úgy gondolom ebből az, hogy a legnagyobb harc, amit valaha ember vívott, abból áll, hogy saját énünket átadjuk Isten akaratának, hogy szívünket Isten szeretete irányítsa. A legnagyobb harc tehát valahol ott zajlik, hogy egyszerűen képesek vagyunk-e átadni akaratunkat Isten akaratának, hogy szívünket Isten irányítsa. Ez a kérdés. A szoros kapunjárók tehát ebben élik az életüket, hogy azt addig harcolnak, addig küzdenek, amíg az Isten akaratának át tudják adni az életüket, hogy szívüket Isten szeretete irányítsa. Nagyon, nagyon mély gondolat, nem? És tulajdonképpen itt vagyunk Pál apostolnál, hogy kinek ígérhet Isten koronát, az igaz bíró. Ki nyerheti el a koronát Isten kezéből. És ugye ismerjük ezt a híres Máté 2 Timóteus 4:7-8-at. Ez egy nagyon fontos, és egy kicsit ezen gondolkodjunk el, ezen az igén. Én majd elmondom, hogy ez az ige miért ragadott meg engem most az elmúlt időben. Hallottam is egy ige hirdetést erről valahol, vagyis csak egy ige hirdetésben egy gondolatot ebből az igéből, és aztán nagyon elkezdtem gondolkodni ezen. 2 Timóteus 4:7-8. Tehát a gazdag ifjú után most a negatív példa után egy pozitív példát nézzünk Pál apostol életéből, hogy összegezte a keresztény életét. És azon gondolkodtam el, hogy amikor majd mondjuk én a halálos ágyamon visszagondolok az életemre, és már tudom, hogy csak pár napom van vissza, hogy Pál apostol a börtönben úgy visszatekintett az életre. El tudnám ezt mondani, ezt a három dolgot, amit Pál apostol így összegzésképpen elmondott az életéről. Az ő életéről így múlt időben így beszélt, hogy mi így múlt időben összegezhetnénk az életünket. Most, ahogy a jelenben élünk, most értitek? Ahogy a jelenben éljük az életünket, ha majd 10-20 év múlva vissza kell tekintenünk erre az életünkre, amit most élünk, most ebben élünk-e? Amit majd a halálos ágyunkon is elmondhatunk. Tehát így szól az ige. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Ugye végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megáld nékem az Úrom a napon, az igaz bíró nem csak nékem, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Ami az ige hirdetésből engem megragadott, az a második mondat elemzése. Az ige hirdető azt mondta ebben a nyolcadik versben, hogy tulajdonképpen minden embernek egy csodálatos nemes életcél, egy nemes életprogramot kínál Pál apostol ezzel az igeverssel, hogy lehet, hogy nem végeztél el egyetemeket, lehet, hogy nem jártad be az egész világot, lehet, hogy sok élvezetet nem tudtál kipróbálni ebben az életben, és sok mindenről lemaradtál, de egy dolgot mindenki és minden tekintetben elérhet, egy célt, az igazság koronáját elnyerni az igaz bíró kezéből. Nem nemes életcél? Azt mondta a hát ugye Zsuzsáról van szó, Vankó Zsuzsától hallottam ezt a megközelítést, hogy tényleg milyen jó, hogy minden embernek van, lehet egy célja, de az biztos, hogy elérheti ebben az életben, vagy nincs nyugsz ebben az életben, hanem az örök életben, hogy egy nemes cél lebeghet mindenki előtt, az igazság koronáját az igaz bíró kezéből elnyerni. Ez lehet, hogy nem végeztél egyetemeket nagyon, nem vagy nem tudom milyen tudós ember, vagy milyen művet, vagy nem tudom milyen fokozatok, vagy milyen munkát nem tudtál elvégezni itt a Földön, valami nagy teljesítményt sem. Lehet, hogy az életedben sok hiányosság maradt, sok mindenről lemaradtál, sok veszteség is ért, de ebben minden ember győztes lehet. Itt mindenki győzhet. Itt mindenkinek föl van kínálva az élete végén ez a lehetőség, hogy egy koronát nyerhet az igaz bíró kezéből. Mindenkinek megvan ez a lehetősége. És ezt most dől el. Ezt most döntjük el ma, meg holnap után, hogy ebben részesülünk-e. Mivel? Hogy ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Na most ugye három dolog kell csak ahhoz, hogy ezt a koronát elnyerjük. Három dolog. Nemes harcot harcolni, a futásunkat elvégezni, ugye ez a szolgálatra mondja Pál apostol, hogy én úgy futottam, mint nem bizonytalanra, úgy futottam, mint aki nem levegőt vagdos, ugye, hanem szolgává test, megsanyargattam testemet, szolgává tettem testemet, hogy amíg valakinek prédikálok, magam méltatlanná ne váljak. Tehát a futást a szolgálattal azonosítja, a nemes harcot pedig nemes harcot, az pedig az önmagával való harc, tekinti. Nem másokkal harcolni, meg másokat legyőzni. Nem ez a nemes harc, hogy jól legyőzni a másikat, hanem magamat Isten kezébe adni. A nemes harc az, hogy átengedem az Istennek a kezébe az életemet, vagy nem engedem át. Eddig kell harcolni, amíg ez meg nem történik. És a másik pedig, hogy a hitet megtartottam. Szóval ez mind a kettő előzőhöz kell, ez a harmadik. És most azért mondom, hogy ez is csodálatos, mert úgy elkezdtem gondolkodni az életemen, hogy úgy fölkelek reggel, úgy aztán lefekszek este, most én megharcoltam a nemes harcot ma? Megharcoltam, úgy este, úgy a mai nap megharcoltam a nemes harcomat? Vagyis, hogy sikerült győznöm az indulatosságomon és a hirtelen beszédemen, mondjuk, vagy nem tudom, a kívánságaim felett, az étvágyam felett? Vagy folyamatában benne vagyok ebbe a harcba így naponta? Jó, hát nem minden pillanatban történhet ez meg, de hogy így Pál apostol azért úgy, miután megtért, azért úgy fölmerte vállalni, és elmerte mondani, hogy ama nemes harcot megharcoltam. Nem tudom, hogy azért szerintetek igazat mondott Pál? Vagy csak olyan vallásos, fenkölt, hát ilyen nagyon szépeket akart mondani ott a börtönbe magáról. Valószínű, hogy ennek volt valóságtartalma, nem? Tehát az, hogy most az életünket, ha át kéne világítani eddig, vagy most, ha az életünket úgy át kéne gondolnunk eddig, hogy mit csináltunk, és a holnap mondjuk tényleg megtudnánk, hogy valami ne legyen ilyen, valami gyógyíthatatlan betegségünk van, el tudnánk mondani Pál apostol együtt, hogy de hát én most megáldoztatom, és most én tudom, hogy az igaz bíró kezéből az igazság koronáját elnyerhetem. Én úgy állok a halál elé, hogy én az igaz bíró koronáját elnyerem, mert én ma nemes harcot az elmúlt, mit tudom én, 60 évenben megharcoltam. Vagy 40, vagy 50, kinek hány éve volt. És hogy én ezt most úgy minden nap el tudom-e mondani, hogy erre a célra tekintek-e, hogy az igazság koronáját majd az igaz bíró kezéből bízom benne, hogy elnyerhetem. Ez az egyik. Tehát, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy én ezt elmondhatnám, mondjuk holnap után. És azért valószínűleg azért nem haltam meg 7 évvel ezelőtt, mert még kell mit harcolni. Ugye, és a nemes harcnak még van sok mindene, hogy az ember jelleme olyanná váljon, mint Krisztusé. Krisztusi jellemre formálódjunk át. Szóval, hogy még addig élnünk kell, amíg el nem jutunk ide. A másik, hogy futásomat elvégeztem. Tehát az, hogy elvégeztem a futásom, ez azt mit jelent? azt most a keskeny utoljárásról beszélünk, ugye? Nem az, hogy vágyakozunk, meg igyekezgetünk, hanem tényleg a keskeny utoljárunk, hogy a futásunkat el fogjuk végezni, elmondhatjuk a végén, hogy azt a szolgálatot, amit az Isten ránk bizott, na, azt elvégeztük. Elmondhatjuk életünk végén, hogy én elvégeztem. Ugye valamit elvégeztünk. Tehát nem úgy, mint a munkahelyen, hogy tessék, lássék néhány dolgot az ember úgy. Sokan úgy megtesznek, elvégzik, mert a főnök valami rákényszeríti, meg a munkahely, meg a pénz, meg minden, és félbehagyják. Vagy, hogy mondjam, vagy úgy csak úgy felszínesen csinálnak valamit, hanem a futásomat elvégeztem, a szolgálatomat elvégeztem. Jézus mondott még hasonlót János evangélium a 17. fejezetében. Föllapoznál valaki? Vagy ide tudnál lapozni, azt hiszem a második vagy a negyedik vers.
Még mielőtt lapoznánk, ha vágyba várják a Jézus megjelenését, odáig meg kell érkezni az embernek.
Tehát és mindazoknak, akik...
probléma, hogy nagyon sokan nem várják a Jézus megjelenését, mert nincsenek készen arra, hogy...
Igen, bocsánat, ez a negyedik vers. Én dicsőítettelek téged a földön, és elvégeztem a munkát, amelyet reám bíztál, hogy végezzem azt. Hát ezt Jézus is el tudta mondani az ő szűk 3,5 éves szolgálatáról, hogy na, én elvégeztem a munkát, ugye, és most itt állok a kereszt előtt, de amit csak lehetett emberekért, mindent megtettem. Ugye, nem is csak a saját erőmből, hanem amelyet reám bíztál. Tehát el tudja mondani Jézus, hogy amit rám bíztál embereket, és ami munkát, szolgálatot rám bíztál, én azt elvégeztem. Most, hogyha én magamat, vagy magunkat kellene letesztelni, vagy hogy mondjam, átvizsgálni, én nem biztos, hogy ezt el tudnám mondani, hogy a máig tartó szolgálatomból, hogy én igen elvégeztem. Nem félbehagytam, hanem elvégeztem. Meg annyit végeztem el, mit? Amelyet reám bíztál. Visszatérve Pál apostolra, azt mondja, a futásomat elvégeztem, és mi a harmadik dolog? A hitet megtartottam. Hát ez meg a harmadik dolog, hogy mindez tulajdonképpen hit nélkül nem is működhet, nem? Tehát az ember már harcot se harcol, nemes harcot sem harcol hit nélkül, Krisztus iránti bizalom és szeretet nélkül, és szolgálni sem szolgál. És csak azzal az erővel tud harcolni is, meg futni is, hogy hit által teszi mindezt. Ugye így térünk oda-vissza, amit itt felvetettetek, hogy langyos keresztény, törvény, csak a törvényt megtartó, csak a törvényben gondolkodó, és nem Krisztusban gondolkodó keresztény, nem jár a keskeny úton. Keskeny úton csak az jár, aki harcol, aki szolgál, és aki a hitet éli meg. És én most magamról azt tudom mondani, hogy még messze vagyok ezektől, hogy ilyeneket mondhatnék magamról. És azért ez egy nagyon elgondolkodtató dolog. Remélem, hogy azért nem ijesztettelek meg benneteket ezzel a mondattal, de hogy szóval vizsgáljuk meg magunkat, hogy ha tényleg így élnénk, akkor szerintetek itt tartanánk? Itt tartana az advent mozgalom, vagy a Jézus eljövetelére készülő népnek a jelleme, buzgósága és hite. Na, Laci, most mondhatod.
Pál Ádám és Pál apostol
Ábrahám és ki a másik?
Pál.
Ja, Pál.
Kijött Ábrahám úrka szigetéről, végigjárt a Palesztina tájait, és kérte az életét Többen az a gyakorlatilag a környező lényeknek ugye a véletben egy bizonyosságból Isten létezéséről és az ő tiszteletéről. Pálapostól élete meg egy küzdelmes, gyülekezet alapító élet volt. Ugye leírja az útszövetség, hogy milyen szenvedéseken keresztül, milyen próbái voltak, és miket csinált Pálapostól, milyen eredményes munkái voltak.
Hát sok mindenkit össze lehetne hasonlítani egyébként sok mindenkivel. Ja, a hitüket is, igen, igen. Ugye, akiket össze szoktak hasonlítani, az a Lót meg Ábrahám. Lót, hát ő is egy hívő ember volt, Lót is. De hát mire jutott a hitével, míg Ábrahám mire jutott a hitével. Igen. Hát én lényegében nem mennék bele, de élettörténeteket, életpéldákat lehetne még felhozni, így Bibliából. De hát nagyon sok mindent idéztetek is, a tíz szűz példázatát, meg én például a juhok és a kecskék példázatát is ide merném hozni. Te ide, te oda mész. Tehát a juhok örök élet, a kecskék elveszés. De hogy egy kicsit magunknál maradjunk, ugye úgy összegezhetnénk a mai alkalmat, hogy nem elég a szoros, keskeny úton járni, nem elég csak vágyakozni az örök életre, hanem életre halálra kell küzdeni. És ez egy kicsit megijeszt persze ez a kifejezés, hogy élet-halál küzdelmet, de hogy a élet-halál küzdelmet nem, ne valami ilyesmit gondoljatok, hogy mint egy ilyen görög hős föld görgeti a sziklát az Olimposzra, aztán visszagördül a szikla az Olimposzra, aztán megint fölgörgeti, ez volt, ki is volt ez a görög? Ki? Sziszifusz, tehát nem egy ilyen sziszifuszi harcról beszélünk, hanem arról, hogy átadni az életünket Krisztusnak, ez a legnagyobb harc. Hogy olvastuk? A megvívandó harc a legnagyobb, amit valaha ember vívott, abból áll, hogy saját énünket átadjuk Isten akaratának, hogy szívünket Isten szeretete irányítsa. Ez a kulcsa mindennek, ez az alapja mindennek. Judit, jelentkeztél?
Ez a élethaláról eszembe jutott, mikor Isten azt mondja, hogy előadtam az életet és a halált, és választ az életet. Hogy ilyen választásokon, a választásokat kell nekünk megküzdeni, mert hogy van vagyunk mi, amit gondolunk, és van Isten, amit mond, és hogyha én azt választom, és belelépek abba, amit ő mond, hogy azt választom, akkor ő megadja annak az erejét.
Igen, igen. Ugye talán így is fogalmazhatnánk a nemes harccal kapcsolatban, hogy a nemes harc azt jelenti, hogy át tudjuk-e adni magunkat Krisztusnak, hogy Krisztus szeretete uralkodjon. Nem az a nemes harc, hogy na én majd ezt megoldom és harcolok, vagy majd most magamat le akarom győzni, mert én most magamat le kell, hogy győzek, mert ezt tanultam a szombatiskolán meg a prédikációkból, hogy az énemet meg kell tagadni, ugye, hogy aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen engem, és én most nekiállok, és megtagadom az énemet, és most nekiállok, felveszem a keresztet, hanem minden ott kezdődik, hogy átadom magam a Krisztusnak, átadom magam az Istennek, hogy az énemet átadom. Tulajdonképpen ezzel tagadom meg magamat, hogy nem azt akarom tenni, amit én, hanem te munkálkodj bennem. Te munkáld bennem mind az akarást, mind a véghezvitelt a te jó kedvedből, vagy jóságodból. Értitek? Tehát itt kell megragadnunk a szoros kapunak, vagyis a szoros úton való járásnak a lényegét, hogy a legnagyobb harc, amit valaha ember vívott, ez a, mint a délelőtt volt, hogy de én benned bízok, de én hálát adok néked, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te, mondta Jézus a Kecsemáné kertben. És ehhez mit kellett Jézusnak küzdenie? Vért verítékezve. Hát azért persze nem az a tét nekünk, mint Jézusnál volt, de tanítás az benne, hogy ez nem is olyan könnyű átadni magunkat. Egyáltalán nem könnyű átadni magunkat Istennek. Mert én annyi mindent akarok csinálni az életben, és annyira jó dolog, hogy én annyi mindent csináltok, és mindent a kedvem szerint csináltok. Amit én szeretnék, az biztos jó, és biztos jó lesz, és jó Istenem, gyere és áldjál meg engem, mert én annyira jó dolgokat akarok tenni. Ezt én akarom, de hát te meg gyere és segítsd az akaratomat, hogy az tényleg megvalósulhasson. És ez nem jó irány. Ez nem jó irány, hanem kezdjük azzal, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. Te mit akarsz, hogy cselekedjem minden reggel? Na akkor járunk a szoros kapun, vagyis a szoros úton. Ha te akaratodat meg akarom ismerni, legyen meg a te akaratod. Miképpen a mennyben, azonképpen itt a földön is. Még egy kicsit gondolkodjunk, mielőtt adok szót, hogy nem tudom, hogy értjük-e, hogy végül is, de ez nem, szeretném nektek azt is mondani, hogy ez nem valami ilyesmi, hogy na, olcs ki az akaratodat, neked ne legyen akaratod, te egy gép legyél az én kezembe. Nem, Isten nem ezt akarja, hogy te ne akarjál semmit. Te aztán semmit ne akarj, te csak mint egy automata gép, majd én beprogramozom, amit csinálnod kell ma, és majd azt csinálod. Tehát nehogy így gondolkodjunk, hanem úgy, hogy itt a mondat azért fontos, hogy saját énünket átadjuk Isten akaratának, hogy szívünket Isten szeretete irányítsa. Értitek, hogy mi a cél, mi a tét? Nem az, hogy mi kioltjuk az akaratunkat, és semmit nem akarunk, hanem azt szeretnénk, hogy szívünket Isten szeretete irányítsa. Mert ha az ő szeretete irányítja a szívünket, akkor jó dolgokat fogunk akarni valószínű, és azt mi akarjuk. Én ezt így fogalmaztam meg, hogyha amit Isten akar, és jó dolog, az olyan, mintha én akarnám. Értjük? Hát azt hiszem, ez nem ritka tapasztalat. Ez a jó lelki állapot, hogy én ezt szeretném, azt szeretném, mert Isten is ezt szeretné. Mert ez Isten is ezt szeretné. És már ezt én is szeretném. Hogy mondja ezt a Zsoltár, hogy a te törvényed szívem közepette van. Ugye? Ez a cél. Már ott nincsenek más dolgok, hanem a te törvényed van szívem közepette is. Az olyan már, mint az enyém lenne. A te törvényed úgy beépült az én szívembe, annyira a szereteted, a te szeretett törvényed beépült az életembe, hogy az nem, hogy most te akarod, ezt én akarom már megélni. Én akarok így élni. De hát nyilván az Isten szeretete táplálja ezt az érzületet, ezt a lelkületet. Na, így élni az életet, hogy Isten akaratának áttengedni az életünket, hogy szívünket Isten szeretete irányíthassa. Ez a legnemesebb cél, és ez a legnemesebb harc, és a legnemesebb küzdelem. Na, ez az életre visz. Köszönöm, most te jössz. Köszönöm szépen.
Nagyon jó, hogy gondolkodtunk, mert kimondta a lényeget, hogy azonosulni.
Azonosulni.
Nem ellenem lesz az akaratom.
Igen.
Mivel, hogy együtt emlődök a szívünk.
Igen.
Amit ő akarsz, én is akarom. Onnantól kezdve már nincsen egy ellenkező én.
Igen, de ez nagyon nehéz sokszor.
Igen.
Ez nagyon nehéz.
Úgy írja rá Jézus életében, hogy ez hogy működik a valóságban. Azt mondja, hogy nem azok követik Jézus, akik a haláltól való félelemből követnek vagyák, vagy a büntetésről félelemből, amit követnek, akik amit akarják követni, vagy mert jutalomra vágyak, mint a tanítványok, ugye, hogy majd miniszterei lesznek Jézusnak, mert ugye ezzel indultak el, főleg Júdás, hanem azt, hogy a szemlélik Jézus életét a bölcsőtől a keresztig, hallják hangját és követik őket. A szemlélés, hogy Jézus szemlélik, azonosulnak Jézus életében, mert ugye gazdag is miért tudott Jézus?
Igen, de azért ne vegyük ki a harc kifejezést és a harc, a megvívandó harcot, mert például most eszembe jutott, hogy említetted Jézus életét, hogy a Krisztushoz vezető lépések című könyvből, nem tudom, van-e itt valakinek, van egy ilyen szép, egy ilyen mondat, hogy énünket átadni Istennek a legnehezebb harc, amit emberre bíztak. Egyébként itt is ez van. Énünket átadni Istennek a legnagyobb küzdelem, amit valaha embernek meg kell vívnia. Itt is ezt mondja. A harctér az emberi szív, a megvívandó harc a legnagyobb, amit valaha ember vívott. És ez abból áll, hogy saját énünket. Tehát nagyon szép, hogy szemléljük Krisztust, nagyon szép, hogy úgy, mint a gazdag ifjú, oda rohanunk hozzá, hogy téged akarunk követni, de itt jön a nagy probléma, hogy kevés a szemlélés, kevés a vágyakozás, kevés az, hogy eltölt boldogsága, hogy milyen csodálatos Krisztusunk van. A nagy ellenség, a nagy természet viszont ellenáll annak, hogy teljesen feladd az életedet. Teljesen, nem az életedet, teljesen feladd a természetedet, az önző természetet, a maga akaratát, vagy a maga vágyait, a maga elképzeléseit követő önző természetünket. Ehhez harc kell. Tehát a harcot nem vehetjük ki, nem spórolhatjuk meg a keskeny úton járással közben. Megvan az idézet? Én szerintem erre. Igen. Ez köszönöm szépen. Az Odaadás című fejezet, Jézus élete, Jézushoz vezető út című könyvből, második bekezdés. A saját énünk elleni küzdelem a leghatalmasabb harc, amelyet meg kell vívnunk. Énünket átengedni, alárendelni mindent Isten akaratának, küzdelembe kerül, de a léleknek engedelmeskednie kell Istennek, mielőtt szentségben megújulhatna. Sajnos ezt nem lehet megspórolni. A leghatalmasabb harcnak nevezi, melyet meg kell vívnunk, énünket átengedni, alárendelni mindent Isten akaratának, küzdelembe kerül. Ezt a küzdelembe kerül, ezt aláhúzhatjuk. Ez nem, egyáltalán nem könnyű dolog. Ez, hát Jézusnak vért kellett verítékezni, ugye a Getsemáné kertbe, és úgy elalélt szinte a kertbe, mikor harmadszorra végül átadta az akaratát. Nekünk is, hát nem kell vért verítékezni, de küzdelembe kerül. Ez mondhatnám úgy is, hogy nem zajlik le egy óra alatt sokszor. Lehet, hogy évtizedekbe kerül. Vigyázzunk. Tehát, hogy ezt az Isten munkája ki, hogy munkája bennünk az akarást és a véghezvitelt. És persze aztán mindig visszaeshetünk, de vannak dolgok, amiket nem akarunk engedni Istennek. Átengedni a szokásainkon. Tehát amire Isten mindig rámutat, hogy most éppen mit kérek tőled, azt így ne dugjuk hátra, hogy én adok neked valamit, de azért a másik kezünkben ott van az, amit, de én azt kérem tőled. Én ezt szeretném tőled. Nem, azt még nem adom, én most csak ezt adom. Ennyit tudok adni. Tehát, ha Istennel járunk, akkor Isten rámutat arra, hogy mi van a hátul a kezünkbe eldugva, és azt átadni küzdelembe kerül. Nagyon nagy küzdelembe kerül. Hit küzdelembe kerül.
Ki mondtál 20-szor Istennel járni?
Aki Istennel jár, az csak azt fogja tenni. Így van. Azt fogja. Aki csak vallásoskodik, az se tudja, mi az, hogy átadni akaratát. Az nem tudja, mi az. Hát köszönöm szépen, ugye van min elgondolkodni. Most gyakorlati kérdésben vessük fel magunknak ezt a három dolgot, ezt szerettem volna szívetekre helyezni utoljára, hogy ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, és a hitet megtartottam. Ezt napi szinten, hogy állunk ezzel a három dologgal, és akkor, hogyha ezen elkezdünk gondolkodni, akkor van még mit dolgozni ezen a három dolgon, azt hiszem. Hát köszönöm szépen a figyelmeteket!